Megszokható, hogy Donald Trump amerikai elnök meglehetősen szabad szájú komoly nyilatkozatokat tesz. Legutóbb például most, amikor az Irán elleni háború harmadik napján voltunk, még tegnap magyar idő szerint délután, azzal lepte meg a közönségét, ezt most szó szerint idézem és elnézést érte, szóval a szart is kiverjük belőlük, így célzott az Irán elleni hadműveletre, és azt ígérte, hogy még az eddigieknél is jóval nagyobb intenzitású lesz majd az Irán elleni támadás sorozat, Izraellel karöltve, de milyen a visszhangja az Irán elleni amerikai-izraeli csapásoknak az Egyesült Államokban, amikor Donald Trump korábban azt ígérte, hogy nem indít majd háborúkat, pláne nem a Közel-Keleten nem keveredik ilyenekbe. Kérdezem Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzorát, Amerika szakértőt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A felmérések szerint az embereknek a többsége nem támogatja jelen pillanatban a katonai műveletet, ez nagyjából 60%. Persze hát kérdés az, hogy ez a többség kikből adódik össze, ugyanis különbség van a republikánus és a demokrata érzelm, illetve az úgynevezett függetlenek között. A republikánusoknak a döntő többsége támogatja, a demokratáknak a döntő többsége nem támogatja, és a függetlenek is inkább nem támogatják, mint támogatják. Ami a politikai támogatást illeti a kongresszusban, itt is nagyjából pártalapon oszolnak meg a vélemények. A republikánusoknak a döntő többsége egy-két kivétele tekintve támogatja az elnök politikáját, a demokraták ugyancsak egy-két kivétele tekintve ellenzik. Mindenhol van egy-két olyan politikus, aki úgymond a másik táborral tart, de az biztos, hogy egy hosszú háborúnál ezek az ellenvélemények felerősödnének. Jelen pillanatban egyrészt kevés az amerikai halott. Az igazság az, hogy itt azért kétfajta interpretáció van a halottak számát illetően. Egyrészt azt szokták mondani, hogy minden hazahozott amerikai halott az 1% ponttal minimum csökkenti az elnök népszerűségét. Az igazság az, hogy abban az esetben, hogy az emberek úgy látják, hogy az adott háború vagy konfliktusban az amerikai katonák meghalnak, jogos vagy támogatható, akkor ez nem igaz. Abban az esetben viszont igaz, hogyha az emberek többség úgy látja, hogy a háború szükségtelen, hogy az amerikaiak mondják by choice, és nem veszik ki, tehát nem a választás, és nem pedig szükségszerűség diktálja. Jelen pillanatban 3-4 halottról tudunk, többsülről, sebesültről, tehát az áldozatoknak a száma még nem éri el azt a kritikus mértéket, hogy az emberek emiatt Donald Trump ellen forduljanak.
Azt azért jelzi, hogy abban az értelemben az amerikaiaknak is lehetnek veszteségeik, hogy például a Pakisztánban a Karacsi nagykövetséget ostromolták, és ezt be is kellett zárni a hírek szerint, meg hát próbálják a Közel-Keletről hazahívni az állampolgáraikat az amerikaiak. Mennyi ideig vívhat egyébként az elnök kongresszusi felhatalmazás nélkül háborút, mert javítson ki, ha tévedek, de azt hiszem nincs kongresszusi felhatalmazása most az elnöknek erre.
Igen, nincsen kongresszusi felhatalmazás. Az igazság az, hogy az elnököknek majdnem 200 évig nem is kellett, és az amerikaiak több száz fegyveres konfliktusba keveredtek, de gyakorlatilag 5-6 esetben üzentek hadat hivatalosan a másik félnek, nyilván két világháború, a briteknek még 1812-ben, a mexikóiaknak, spanyoloknak 19. században, de az elnöknek egy 1973-as törvény alapján az úgynevezett háborús felhatalmazási törvény kb. 60 napja van arra, hogy kongresszusi fartanzás nélkül amerikai katonákat vessen be a világ bármely pontján, és abban az esetben, hogyha ez alatt a 60 nap alatt nem kapja meg a kongresszusnak a fartanzását, illetve nem is kéri, akkor újabb 30 napja van arra, hogy visszavonja az amerikai erőket. Tehát gyakorlatilag 3 hónapig viselhet, úgymond az amerikai elnök háborút egy ország, vagy adott esetben egy csoport ellen, terrorista csoportokra gondolok, anélkül, hogy a kongresszus felhatalmazna erre.
Ugye az amerikai diplomácia részéről nem csak Donald Trump nyilatkozott, hanem Marco Rubio külügyminiszter, és hát Peter Hexet védelmi minisztert is ide lehet venni a tegnapi sajtótájékoztatón. Donald Trump rezsimváltó háborúról beszélt, a védelmi minisztere és a külügyminisztere viszont már nem. Trump 4-6-7 közötti háborús időszakot beszélt, és hát mindegyikőjük azt hangsúlyozza, hogy nem akarnak hosszantartó háborúba keveredni, főleg arra próbáltak reagálni, hogy ez nem Irak, mint ami 2003-ban volt, meg aztán Afganisztán ugye 2001-ben. Nagyon-nagyon megtépázná az amerikai elnöknek a már így sem túl magas népszerűségét, hogyha ez 4-6-7-nél tovább tartana?
Hát feltétlenül igen, és különösen azért veszedelmes ez az elnök számára a személyes, mondjuk népszerűség vesztés mellett, mert akkor közvetlenül már a félidős választások és a félidős választások köztudottan nagy részben az elnökről is szólnak, egyfajta népszerűség vagy népszerűtlenség az elnöknél lehúzhatja vagy segíteti a saját pártjának a tagjait. És abban az esetben, hogyha a republikánsok elveszítik az egyik vagy másik vagy mindkét házat, akkor gyakorlatilag a második ciklus második részében Trumpnak óriási ellenszébe kellene dolgozni, akár még úgynevezett bénakacsaként is lehetne jellemezni a működését, sőt valószínű, hogy a demokraták úgynevezett impeachment eljárás alá vonnák újfent különböző ügyek miatt, és ez gyakorlatilag lelassítaná az amerikai kormányzat működését. Valóban a legtöbben azt kifogásolják a jelenlegi iráni beavatkozás ügyében, hogy nem látnak egyértelmű stratégiát, tehát taktikailag az biztos, hogy komoly győzelmet aratott az Egyesült Államok Izraellel egyetembe, de a kérdés az, hogy a stratégia mi, valóban rezsimváltás-e, vagy pedig nem rezsimváltás, de a rezsimváltásnál azért figyelembe kell venni azt, hogy az ön által említett Irakban, vagy Afganisztánban, vagy akár Líbiában, ezzel nem nagyon járt sikerrel, annak ellenére, hogy amerikai katonák utóbbi kivételével hosszú ideig állomásoztak ott és harcoltak, és a brit miniszterelnök is Starmer jegyezte meg, hogy a levegőben nem lehet rezsimváltást elérni. Tehát a kérdés az, hogy találnak olyan csoportot vagy személyt, aki adott esetben alternatívát tud jelenteni a vallási vezetőkkel szemben. Úgy tűnik, hogy legalábbis jelenleg nincs ilyen személy, legalábbis mi nem tudunk róla, és Reza Pahlavi, aki Amerikában él, azért nem annyira népszerű, hogy hazautazzon és úgymond átvegye a hatalmat ilyen pillanatban.
Mi lehet egyébként az amerikai-izraeli szövetségesi összefogásnak az egyik legnagyobb abban az értelemben veszélye, hogy hát egyelőre az Irán melletti arab államoknak a támogatását maguk mellett tudják, de hát lehet, hogy ez pár napon belül megváltozhat, ha például elfogynak a légvédelmi rakétái a környébeli arab államoknak, és az eddigieknél is súlyosabb veszteségeik lesznek. Ez lehet ön szerint egy fordulópontja ennek a konfliktusnak, vagy teljesen másnak kell ahhoz történnie, hogy legyen valami fordulópont, hogy például mondjuk tárgyalóasztalhoz próbáljanak ülni a felek, bár az irániak egyelőre nem akarnak tárgyalni?
Igen, valóban nem akarnak tárgyalni, viszont az arab országok fel az öbölben mentő országok azért meglehetősen kényes helyzetben vannak több szempontból. Egyrészt adva van a síta szunita ellentét, az ottani országoknak a többsége szunita, szemben Iránnal, ami síta vezetés alatt van. Másodszor egy összeomlástól azért tartanak, nem mint iráni összeomlástól, mert akkor ez egy nagy arányú kultúrlámot indíthat el, és hát egyértelmű, hogy ezek az arab államok lennének az elsődleges célpontok. A harmadik dolog az, hogy hát tudjuk, hogy a hormuzi szoros gyakorlatilag le van zárva. Az arab országok nem nagyon tudnak exportálni olajat, legalábbis az öbölmenti országok. Ez a bevételeiket nagy arányban csökkenti, tehát gazdaságilag nekik nem éri ez meg. Viszont a negyedik szempont az, hogy nagyon sok olyan proxy, úgynevezett proxy csoport működött és működik ezekben az országban is, mint a Jemenben például, amelyek Irán támogatását élvezik, és destabilizálják a rendszert, mint az adott arab országnak a vezetését. És hát természetesen, ahogyan is említette, egy katonai konfliktus az egész térségre negatívan hathat ki, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az irániaknak az a fajta stratégiája, hogy megpróbálják kiterjeszteni a háborút a többi arab országra is, amelyek pedig valóban kezdetben nem voltak részesei ennek az egész háborúnak vagy konfliktusnak. Azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy gyakorlatilag egyedül állnak szembe az izraeli, a zsidó és az amerikai, a nagy sátánnak a támadásával, és ők védelmezik az arab önállóságot.
Magyarics Tamást, az ELTE Emeritus professzorát, Amerika szakértőt hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
Önnek is. Viszont hallásra.
Reggeli Monitor.
Kína nagyvárosaiban egyre több parkolóházban tűnnek fel azok a mennyezetre szerelt, autonóm módon mozgó töltőrobotok, amelyek az emberi beavatkozás nélkül képesek csatlakoztatni az autókat az elektromos hálózathoz. Ez a technológiai újítás elsősorban nem a töltési sebesség drasztikus növelésére fókuszál, sokkal inkább a nagyvárosi környezetben kritikus helytakarékosságra és a felhasználói kényelem maximalizálására kínál hatékony alternatívát. A rendszer lényege, hogy a rögzített töltőoszlopok helyett egy rugalmas, adaptív infrastruktúra szolgálja ki a járműveket. A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a mennyezeti síneken futó egységek egyetlen összefüggő rendszerként képesek egy teljes parkolósort lefedni. A sínrendszer kettős funkciót lát el, egyrészt biztosítja a folyamatos energiaellátást, másrészt kijelöli a robot mozgáspályáját. Ennek köszönhetően az egység bármelyik beállót eléri, így a sofőröknek nem kell szabad töltőpont után kutatva körözniük a mélygarázsokban. Ugyanis a töltő megy az autóhoz és nem fordítva. A folyamat digitalizált és automatizált. A felhasználók a Kínában széles körben elterjedt WeChat alkalmazáson keresztül, vagy egy QR kód beolvasásával indíthatják el a szolgáltatást.
Ez a Reggeli Monitor.